A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Az előadásaidon egy ideje az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról beszélsz, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti hétköznapi életünket, kapcsolatainkat. Az előadásaidban elhangzottak képezik a műsorainknak az alapját, így a legutóbbi témát folytatjuk, ez pedig a könyörtelen mérték hiperkritikusság séma. Ugye, aki ezzel a sémával él, az ő számára minden, ami esendő, minden, ami tökéletlen, az elfogadhatatlan. Számára csak a 100% az, ami egyáltalán az elfogadhatóság kategóriájába tartozik, erről már beszélgettünk. Az előadásodon említetted ezt a két szót, hogy nyomásszorítás. Mi az, ami olyan nagyon hozzákapcsolja ezt a két szót a könyörtelen mérték hiperkritikusság sémához?
Az ilyen személyek előszeretettel válnak maximalistákká, perfekcionistákká, csak a tökéletes az elfogadható, mindent csinálni kell, és mindent tökéletesen kell csinálni, akkor egész könnyen beláthatjuk azt, hogy ők tulajdonképpen szinte folyamatosan időszorításban élnek. Hiszen ahhoz, amiről ők azt gondolják, hogy ezt mind meg kellene csinálni, ez mind az ő feladatuk, ezt mind teljesíteniük kell, tulajdonképpen nincsen elég idejük. Ezért állandósuló élményük az, hogy nincs elég idejük arra, amit meg kellene csinálniuk, ahhoz, hogy jól legyenek, vagy hogy elfogadhatóak legyenek saját maguk számára. A másik pedig a teljesítménynek ez a nyomása. Állandó nyomás alatt élnek, mert mindig azt tapasztalják magukkal kapcsolatban, hogy amit tesznek, elégtelen, hogy többet kellene, hogy jobban kellene, hogy igényesebben kellene.
Ugye ez valami olyasmi, ami kísértetiesen hasonlít arra az érzésre, mint amikor kiégéssel állunk szemben. Tehát mint amikor valaki érzi magán a kiégés tüneteit. Milyen tünet tartozik még ide, és miért kapcsolódik ennyire ehhez a sémához a kiégésnek a tünet együttese?
Igen, a kiégésről majd érdemes lesz hosszabban is beszélnünk, de kétség kívül a nyomáshoz és a szorításhoz kapcsolódik a feszültség. Ingerlékenység, ingerültség, érzékenység, lobbanékonyság, idegesség. Tulajdonképpen ezek a személyek tehát, hiszen egy állandó nyomás és szorítás alatt vannak, valami olyas, mint hogyha képzeljük el, valami sebes részünk van, valaki csak egy picit is hozzáér, már mi kiabálunk. Ugye próbálunk valahogy úgy forogni, hogy nehogy a sérült részünkhöz valaki hozzáérjen, vagy valamihez hozzáüssük. Na, ilyen ez a személy is, aki ebben a sémával él, hogy tulajdonképpen a legkisebb dolog már kihozza a sodrából, már feszült lesz, ideges lesz, lobbanékony lesz, dühös lesz, ingerült lesz, kritikus lesz, és a többi, és a többi. Mert hiszen így is kevés az idő, mert hiszen már így se lesz elég jó, mert hiszen már így sem tökéletes, amit csinál. És a kiégésnek a folyamata, mert a kiégés az nem úgy történik, hogy most jól vagyok, és holnapra kiégek. Nagyon fontos, hogy ezt folyamatként lássuk, és úgy is beszéljünk róla. De a kiégés folyamatában egyre jobban elhatalmasodó ingerlékenység, feszültség, és a többi, amiről eddig beszéltünk, jellemez bennünket, és aztán utána mi következik? Fáradtság, lehangoltság, tehetetlenség, kimerültség, depresszív állapot,
Motiválatlanság.
Aztán már akár a motiválatlanság, igen. Ezért tulajdonképpen nagyon rokon élményvilágot él meg az is, aki a kiégés folyamatában halad előre, és az is, aki egyébként egy életen keresztül ezzel a sémával él.
Könyörtelen mérték, hiperkritikusság, séma kapcsán beszéltél az előadásodon Goethe egyik megközelítéséről. Ebben a megközelítésben négyféle tiszteletet említ Goethe. Miért fontos, hogy a könyörtelen mérték séma kapcsán beszélgessünk erről?
Azért, mert ahogyan az előző adásban erről szót ejtettünk, aki a könyörtelen mérték túlzó kritikusság belső hiedelem világával, sebzett világával él, ő tulajdonképpen kisebb-nagyobb mértékben elfogadhatatlannak, szerethetetlennek, tűrhetetlennek tartja a gyenge részét, a sebzett részét, az esendő részét. Ezért tulajdonképpen könyörtelen saját magával is. Embertelen saját magával is. És amikor Goethe arról beszél, hogy az élet utunk során négyféle tiszteletet tanulunk meg, akkor azért gondoltam, hogy kössük ehhez a sémához, mert azt mondja, hogy egy pici gyerek először megtanulja tisztelni és becsülni a nála nagyobbat. Hiszen nézek föl apára, anyára, felnőttekre, hát én sose leszek ilyen nagy, mint ők, milyen erős apa, anya mindent tud, és a többi, és a többi. Igen ám, de hogy aztán kezd a saját erőnk megjelenni és tudatosulni, hogy képes vagyok letépni egy virágot, hogy képes vagyok eltaposni egy hangyát, hogy képes vagyok fölvenni egy csigát és eldobni, tulajdonképpen, ahogyan megszületik a kis testvérem, és rá tudok ütni, vagy el tudok tőle venni valamit, tulajdonképpen elkezdjük megtanulni, ezt mondja Goethe, megtanulni tisztelni a nálunk kisebbet. Mert lehet, hogy még csak másfél éves vagyok, vagy 3 éves, de már igenis van tapasztalatom arról, hogy valamit el tudok dobni, el tudok venni, el tudok pusztítani, és ez akár egy élő is lehet. Ez azt jelenti, hogy a második lépésben megtanulom megbecsülni a nálam kisebbet, és akkor itt vagyunk a témánknál, megtanulom tisztelni az esendőt, a gyöngét és a gyarlót, és jó esetben persze a szülői háttér segítségével, mert hogy szeretnek engem miközben elrontom, szeretnek engem miközben összetöröm, szeretnek engem miközben lejtem, szeretnek engem miközben összefirkálom, vagyis miközben ezer tanújelét adom annak, hogy még nem tudom pontosan, hogy mit hogyan kell csinálni, még ügyetlen vagyok, esetlen és a többi, hogy eközben tapasztalom azt, hogy szerethető vagyok, hogy elfogadható vagyok. És világosan kapok határvonalakat, hogy ezt csinálhatjam, és ezt nem csinálhatom. Ez jó, vagy az nem jó. Ez elfogadható, vagy nem fogadható el. De közben és ezzel együtt az érzelmi biztonságérzetem folyamatosan fönnállhat, mert a szüleim újból és újból megnyugtatnak, illetve biztosítanak arról, nem csak szavakban, hanem a hozzám való magatartásukban, hogy szerethető vagyok, hogy értékes vagyok, hogy örülnek, hogy vagyok, akkor is, ha összetörtem, vagy hogyha csak kettest hoztam, de hogy örülnek nekem. És amikor a létezésemet ilyen formán megerősíti a környezetem, a rosszat nem rózsaszínre festve, nyilvánvalóan, tehát a realitáshoz hűségesen kapva a visszajelzéseket, akkor tanulhatom azt meg, hogy az esendő is szerethető, a gyönge is szerethető, a bűnös szerethető, a gyarló szerethető, a beteg szerethető, akkor is, ha büdös. Hiszen néhány seb egészen elviselhetetlenül büdös. Az utcán élő emberek között vannak, akik egészen nehezen elviselhető szaggal együtt élnek. És közben mondhatjuk azt, hogy a büdös is szerethető, de attól még büdös. Elviselhetetlenül is büdös lehet, de ezzel együtt szerethető. És aztán a harmadik lépés, hogy Goethe mondja, megtanuljuk szeretni azt, aki, ami velünk egyenrangú. És ha a személyiség fejlődésnek a folyamatába ágyazzuk, akkor már most serdülők vagyunk, és a kortárs csoport, az első szerelem, és egyszer csak rácsodálkozunk valakire, kialakul egy mély szeretet, egy mély vonzalom, vagy indítatás valaki felé, aki olyan, mint én. Nem kisebb, és nem nagyobb, és éppen ezt szeretem. És éppen ez a lenyűgöző, hogy se nem kisebb, se nem nagyobb, akkora, mint én. És végül, ezt mondja legalábbis Goethe, hogy milyen szép az, ennek a háromnak a nyomán tanuljuk meg végül saját magunkat szeretni.
És saját magunkat csak akkor tudjuk megtanulni szeretni, ezen gondolatmenet mentén, hogyha az első hármat elsajátítottuk?
Nem gondolom, hogy ez pont így van, így lépésről lépésre, mert Goethe nem volt lélektani szakember. De mégiscsak valami nagyon érdekeset, fontosat mondott, amiben van iránymutató és megszívlelendő.
Amikor a könyörtelen mérték hiperkritikusság sémáról beszélgetünk, akkor azt gondolom, hogy felvetődik a kérdés, hogy vajon aki saját magával ennyire könyörtelen, annál mennyire törvényszerű, hogy ezt kiterjeszti a környezetére is. Létezhet-e úgy ez a séma, hogy igazából aki ezzel küzd, az csak saját magával szemben ennyire kritikus, és ez mondjuk kifelé nem annyira nyilvánvaló, illetve a kérdésem a fordítottjára is vonatkozik, hogy lehet-e olyan, hogy valaki az őt körülvevőkkel nagyon kritikus, de befelé ez mégsem annyira erős, holott ez a sémának a hatása.
Igen, természetesen nagyon sokféle fölállása lehet ennek a sémának. Valamelyik rész lehet benne erősebb, a másik rész lehet benne gyöngébb, de azért összefüggések vannak, és mindig meg is van annak a belső logikája. Például valaki egyáltalán nem kritikus másokkal, de magával szemben rettenetesen. Tulajdonképpen azzal a sémával, ami benne van, lehetne másokkal is kritikus. De miért nem teszi ezt meg? Azért, mert valamennyi elismerést, vagy szeretetet, vagy elfogadást vár másoktól, mert például akkor enyhül a szorongása, vagy az aggodalma. Ezért ilyen értelemben mondhatjuk azt, a lelkének megéri másokkal szemben kevésbé kritikusnak lenni, mert abból származik valamiféle lelki vagy érzelmi nyeresége. Tehát sokféle fölállás létezik, valóban ilyen is lehet, olyan is, de azért a sémának az alapvilágához az tartozik, hogy ez a kritikusság megjelenik befelé, kifelé egyaránt.
Én hogyan vehetem észre magamon, hogyha ez a séma érint engem bármilyen mértékben is? Mondjuk gondolom, hogy a legkézenfekvőbb válasz arra, hogy mások rávilágítanak, de vajon ez belülről érzékelhetővé válik?
Most belülről például fölfedezhetővé válik a folyamatos fáradtság. Ha valaki állandóan nyúzott, állandóan fáradt, állandóan úgy érzi, hogy kizsigerelt, hogy már nincs semmilyen se ereje, se ideje, na, akkor érdemes elgondolkodni, hogy tulajdonképpen miről van szó. Lehet, hogy a kiégés felé halad, lehet, hogy ennek a sémának a világáról van szó, de biztos, hogy valami olyasmi történik vele és benne, amire érdemes volna ránéznie. De aztán azt is mondhatnánk, hogy aki ezzel a sémával él, ő nem tud nyáron igazán kikapcsolni. Elmegy egy hétre, vagy két hétre, esetleg az van a fejében, hogy majd ő ott pihenni fog, és képtelen rá. Tulajdonképpen nem tud leállni. Ez összefüggésben lehet a munkaalkoholizmussal, tehát lehet, hogy olyan formában nem áll le, hogy folyamatosan az okostelefonjával él, és ez a munkahelyén is így van. Olyan értelemben is lehet, hogy nem áll le, hogy az emberi kapcsolatok, bármi, az ő felelőssége ez, a felelőssége az, ő nélkülözhetetlen ebben, és elengedhetetlen abban, és az csak ő tudja megcsinálni, főleg csak jól ő képes megcsinálni. Tehát itt is sokféle formája lehet annak, hogy valaki nem képes leengedni, lazulni, pihenni, elengedni, megengedni magának azt, hogy jól legyen. Miért is? Mert hiszen belül nincsen jól. Ezért, amikor elérkezik a pihenésnek az ideje, akkor ő benne a szorongás erősödik föl, vagy az ingerlékenység. És akkor érdekes módon azt látjuk, hogy hirtelen ott élvezhetnék a nyaralást, és egymást bántják. És ez a kritikusság, milyen a szálloda, milyen az apartman, miért nem elég homokos a tengerpart, na itt is milyenek az emberek, itt is ez van, és ott is ez van, és nem tudnak magyarul, és miért nem tudnak magyarul, és persze ezer dolgot mondhatnék, és na eljöttünk ide, és itt sincs ez, és itt sincs az, és nézd meg, nem elég hideg, és nem elég meleg. Azt gondolhatnánk, hogy azért mondja ezt, mert tényleg nem elég hideg, vagy nem elég meleg, de még hogyha erről van is szó, mellette lévő asztalnál, vagy a mellette lévő szállodai szobában valakik nagyon jól vannak. Ők azonban nem.
Éppen a kiégés kapcsán említetted az előadásodon, hogy van egy réteg, aki fokozottan érzékeny, vagy fokozottan veszélyeztetett a kiégés szempontjából. Kik ők?
Azok a személyek, akik nagyon magas ideálokkal élnek. És itt megint hangsúlyozhatjuk, hogy ennek a sémának a lényege nem az elvárásnak való megfelelés. Mert az kívülről jön, és én vagy elfogadom egyébként azt, esetleg helyesnek tartom, vagy nem, de ha az egy külső elvárásnak való megfelelési késztetés bennem, nem kell, hogy én azzal egyetértsek, vagy azonosuljak. Ennél a sémánál azonban nem erről van szó, itt már belsővé vált a könyörtelen mérték és a kritikusság, ezért itt azt mondhatnánk, hogy az illető nem elvárásoknak akar megfelelni, tehát nem az elvárásokat figyeli, hanem belső, nagyon magas, igen igényes ideálokkal él. És ez egyáltalán nem baj, hogy valakinek vannak ideájai. Az nem rossz, hogy valaki igényes. Az nem probléma, hogy valaki olyan eszményekkel él, amelyek megmutatják azt, hogy az ember hova tud fejlődni, és mi minden lehetőségünk van az életben. A kérdés azonban az, hogy ezek az ideálok, eszmények, életcélok, ezek mennyire ágyazódnak bele a realitás talajába. Ugyanis az ilyen személyek nem egyszer alapvető realitásokat nem vesznek számításba. Tehát olyan mértékben az ideáloknak a vonzásában élnek, hogy közben realitás vesztésbe csúsznak, mert föltételek, körülmények, adottságok és rengeteg minden számukra, mintha nem is jelentene a realitásból egy részt. Ezért magukkal szemben olyan elvárásokat támasztanak az eszmék, az eszmények és az ideálok nevében, amelyek tulajdonképpen lehetetlenek és teljesíthetetlenek. Azért, mert valamilyen módon a tökéletességet várják számon magukon, vagy másokon.
Adott esetben a társukon is például?
Hát, hogyne. Hogyne. Nyilvánvaló. Lehet az illető akkor nem elsősorban munkaalkoholista, hanem lehet egy narcisztikus személy, de az is lehetséges, hogy egyszerűen csak ezzel a hiperkritikussággal közelít mindenhez, ami a társa életében van, beleértve maga hát a társát is, úgy, ahogy van, szőröstül, bőröstül, nem lesz könnyű vele akkor élni.
Igen, ezt akartam kérdezni egyébként, hogy azok az emberek, akik ennyire az ideálok mentén képzelik el az életüket, ők mennyire vannak arra predesztinálva, hogy aztán boldogtalanok legyenek?
Őrizkednék ettől a szótól, hogy predesztinálva, de az biztos, hogy például itt a kulturális hatások összefonódhatnak a személyes sérültséggel, mintázattal, sémával. Tehát most mondjuk a mi kultúránkban mondhatjuk azt, hogy van egy olyan testkép, egy olyan testideál, most elsősorban női testideál, bár egyébként ma már a férfi testideál is egyre inkább fölzárkózik a női testideálhoz, amivel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy ezt a test ideált a nőknek egy jelentős százaléka anatómiai meghatározottságok miatt el sem érheti. És mégis az van bennem, hogy nekem ilyennek kellene lennem, ahhoz, hogy szerethessem magam, hogy jónak tartsa magam, szépnek tartsa magam, szexinek, kívánatosnak és a többi. De látjuk akkor, hogy egy alapvető realitást nem vesz valaki számításba, mondjuk a csípőjének a méretét. Miközben ő azzal együtt nagyon szép lehet, és nagyon vonzó lehet, és a vágynak a tárgyává lehet a férje számára, miközben ő ezt nem látja, ezt nem fogadja el, ezt nem így gondolja. És ezért folyamatos szorítás és nyomás alatt mondjuk egy vége láthatatlan fogyókúra és tréning világába szorítja magát, amiből sosem jön ki olyan értelemben eredményesen, ahogyan egyébként szeretné.
Le tudják tenni ezeket az ideálokat az ezzel küzdő emberek? Van erre belülről fakadó indítatás? Lehet erre belülről fakadó indítatás, hogy egyszer csak rá tudjak nézni arra, amit én teszek, hogy ennek most így lehet, hogy nincs értelme?
A belülről fakadó indítatás általában közvetett. Ez azt jelenti, hogy például annyira kimerült már valaki, hogy ezzel a problémával fordul valamilyen szakemberhez. És lehet, hogy ez nem is lélektani szakember első sorban, hanem mondjuk elmegy a házi orvoshoz, vagy a belgyógyászhoz, vagy hogy már a fizikai tünetei miatt fordul segítségért.
Tehát van egy kiváltó ok tulajdonképpen általában?
Igen, vagy például az emberi kapcsolatainak a folyamatos tönkremenetele. Vagy hogy hiába egy jó szakember, magas végzettségekkel, újból és újból őt nem véglegesítik, próbaidő után elbocsátják, vagy pedig, ha véglegesítik, akkor egy-két évre újból és újból munkahelyet kell váltania, mert elviselhetetlen a környezete számára. Tehát inkább arról szokott szó lenni, ide érthetjük a társkapcsolati kudarcokat is, hogy valami olyan jelenség, olyan következmény lesz számára is, nem elfogadható, ami tulajdonképpen a sémából következik. És így juthatunk el oda, hogy valaki elkezdjen gyógyulni, és rálátni arra, ami tulajdonképpen kiváltja azt a magatartásformát, amit a környezete vagy a saját teste is nehezen visel el.
Könnyörtelen mérték hiperkritikusság sémáról beszélgettünk a Teljességre hangolva műsorában. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.